Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége Hortai Olivér, a 100. klíma és energiapolitikai üzletágának vezetője, akivel annak apropóján beszélgetünk, hogy ma jelentette meg könyvét, amelyet Fűrész Gáborral ketté jegyeznek egy új hidegháború küszöbén. Úgyhogy köszöntelek a stúdióban.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
És gratulálunk a könyvednek, amelyet a kedves hallgatók most nem láthatnak. Ez egy sárga borító alapon szépen tördelt, és egy erősen montírozott fotóillusztráció van a könyv elején, amelynek tulajdonképpen a Fed lapját politikusok fényképe fémjelzi, de hát visszatérve a címére, amelynek ugye az, hogy egy új hidegháború küszöbén, ez megdöbbentő és elég pikáns cím, főleg azon, akik átélték a hidegháborút, szóval tényleg ilyen nyomasztó a helyzet, már mint hogy egy új hidegháborúnak a stikét érezhetjük, vagy éreztétek, amikor írtok a könyvet?
Az elmúlt napokban azoktól, akiknek megmutattuk a könyvet, inkább az ellenkező irányú visszajelzést kaptuk, hogy valóban még csak a küszöbön lennénk-e, vagy már beléptünk-e egy új hidegháborúba. Úgy látom, hogy az olvasók, azok, akiktől eddig visszajelzés érkezett, inkább az ellenkező irányban túlságosan óvatosnak tartják a címválasztást. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt fél év eseményei egyértelműen azt mutatják, hogy nem túlzó a címválasztásunk. Márciusban, mióta Ursula von der Leyen és Olaf Scholz az Egyesült Államokban jártak, azóta az Egyesült Államok és mellette az Európai Unió, valamint Kína között egyre nagyobb feszültség tapasztalható, ami a hidegháborúban volt, mi egy amerikai popkultúrából vett metaforát használunk, amit egyébként a hidegháború számos eseményének leírására is használtak korábban, ez a gyávanyú játék, amelyben két tipikusan amerikai fiatal egymással szembe haladnak a gépjárműveikkel, folyamatosan növelik a sebességet, egészen addig a pillanatig, ameddig valamelyikük el nem rántja a kormányt, vagy össze nem ütköznek. A hidegháború pontosan így zajlott, mindenki attól tartott, hogy az Egyesült Államok és a Szovjetunió összeütköznek majd. Én úgy látom, hogy ma Amerikával szembe Kína halad, Kína hajt, a sebesség növekszik, a szereplők már a gépjárműben ülnek, és mindenki azért aggódik, hogy nehogy ütközés legyen a vége. Ugyanazok a mintázatok figyelhetőek meg, a gazdasági logikát egyre inkább átveszi a háborús politikai logika. Úgy tűnik, hogy egy a korábbiakhoz hasonló blokkosodás indulhat el. A felek a médiában egyre erősebben démonizálják egymást. Úgyhogy én úgy érzem egyértelműen, hogy egy új hidegháború küszöbére sodródott.
Ha jól veszem ki a szavaidból, akkor tehát a hajdani, az egykori pontosabban Szovjetunió szerepét most átveszi Kína.
Igen, mi úgy értelmezzük, hogy igen, és nem csak mi, az első fejezetünk a nyugat és szűkebb értelemben az Egyesült Államok hegemon pozíciójáról szól, és több olyan szerzőt is citálunk, több olyan szerzőre is hivatkozunk, akik adatalapon, tényalapon vizsgálják az egyes országok, nagyhatalmak civilizációs mutatóinak az alakulását, geopolitikai pozícióját. És hát itt két kutatót, két szerzőt érdemes talán kiemelni, Peter Turchint és Ray Dalio-t. Peter Turchin egy biológus hátterű, Dalio pedig egy pénzügyes hátterű szerző, és azt mutatja mindkét szerző elemzése. Peter Turchiné már 2010-ben is ezt mutatta, hogy az Egyesült Államok geopolitikai pozíciója, civilizációs mutatói esnek. Ray Dalio ezzel párhuzamosan arra is rámutat, hogy Kína pedig növekszik. Na most a történelem folyamán azokban az időszakokban, amikor a hegemon nagyhatalom pozíciója, geopolitikai befolyása csökkenni kezdett, és megjelentek az aspiránsok, és a két típus találkozott egymással, mindig megemelkedett a fegyveres és gazdasági konfliktusok gyakorisága és mélysége, és hát ezek a szerzők, illetve mi is azt gondoljuk, hogy most is egy ilyen időszakot élünk.
Pedig ugye a kereskedelmi kapcsolatok tekintetében az Egyesült Államok és a Kína hosszú ideje együttműködik. Ez nem borítja a képet?
Ez valóban így van, és talán ez az, ami optimizmusra adhat okot, és abba az irányba terelheti a gondolatainkat, hogy a gyávanyú játéknak kisebb eséllyel lesz ütközés a vége. De a másik oldalról meg éppen ezért aggasztó az az egyre intenzívebb szankciós politika, amit a két szereplő folytat egymással szemben. Hát az Egyesült Államok legutóbbi csomagja az már egészen egyértelműen Kína ellen szólt. Azt láthatjuk, hogy az Európai Unió is a 11. szankciós csomagjában már elsősorban nem Oroszországra, hanem az általa harmadik országoknak nevezett entitásokra, az az elsősorban Kínára fókuszál. Az Európai Bizottság elnök asszonya Ursula von der Leyen most néhány hete jelentette be, hogy szubvenciós eljárást indít a bizottság Kínával szemben a járműipari vállalatok tekintetében, és a sajtóban egyre több hír érkezik arról, hogy az USA és az EU közösen az acélipart is célkeresztbe veheti. Ezzel párhuzamosan Kína is már több nyersanyagra exportkorlátozást vezetett be, tehát amire szerkesztő úr utal, szerintem az abszolút így van, hogy a blokkosodás alternatívája a békés kereskedés, csak hogyha a békés kereskedés helyét fokozatosan átveszi a háborús logika és a blokkosodás, akkor utána már nincs miben kapaszkodni. Jelenleg még erős gazdasági kapcsolatok kötik a két blokkot, vagy az egyes országokat egymáshoz, ami jó hír, viszont ezek a kapcsolatok egyre gyengülnek, mert a szereplők szándékosan sorban vagdossák el ezeket, ami viszont egy kedvezőtlen tendencia, egy rossz hír.
A könyv alcíme, hogy három mínusz, amelyet megdöntött az orosz-ukrán konfliktus. Részint ugye már érintettük a mítoszokat, de akkor szerintem, vagy javaslom pontosabban, fejtsük is ki, mire gondolnak a szerzők.
Igen, az előbb az első mítoszról beszéltem, az Egyesült Államok és a Nyugat hegemóniájának a mítoszáról.
Ez ugye több évtizedes mítosz. Pontosabban nem is mítosz, hanem több évtizedes gyakorlat volt. 70 évig ugye az európai részen nem volt háború, és az elmúlt évtizedekben pedig az Egyesült Államok volt, sőt, pontosabban már több mint 100 év az Egyesült Államok, ugye a világgazdaság meghatározó ereje.
Így van, ez olyannyira igaz, hogy szerintem azoknak, és nem csak az én generációmnak, de az előttem lévő generációknak is, ez egy nagyon meglepő és szinte elképzelhetetlen helyzet, amiben kerültünk, vagy egy korábban elképzelhetetlennek tűnő helyzet, hiszen úgy nőttünk föl, hogy magától értetődőnek vettük azt, hogy az Egyesült Államok a világ hegemon szereplője, a világ nagyhatalma. És az is igaz, amire szintén szerkesztő úr utal, hogy ezek nagyon hosszú ciklusok. Az előbb említett szerzők, Törcsin és Dálió, amikor civilizációs ciklusokat, civilizációs mutatókat vizsgálnak, akkor gyakran 70-80 éves ciklusokban gondolkodnak. Egy-egy emelkedés vagy hanyatlás akár 100 évig is eltarthat. Ez is egyébként az általános félreértés azok között, akik a hanyatlást, mondjuk a nyugat hanyatlását, vagy attól tartanak a nyugat hanyatlásától, illetve azok között, akik ezt nevetségesnek tartják. Ugye az utóbbi csoport képviselői tipikusan arról beszélnek, hogyan lehet hanyatlásról beszélni, amikor továbbra is az Egyesült Államokban az egyik legmagasabb az egyfőre eső GDP, továbbra is a nyugaton a legjobb élni, az Egyesült Államoknak a legnagyobb a hadereje, és így tovább. Ez tökéletesen igaz, csak hogy ezzel párhuzamosan, hogyha a tendenciát nézzük, és erre utalnak többnyire azok, akik hanyatlásról beszélnek, és ettől tartanak, hogyha a tendenciát nézzük, akkor ott bizony egy ereszkedő kettő dezintegratív fázisban van, mind az Egyesült Államok, mind az Európai Unió. És ez nem csak azért baj, mert az aspiránsokkal, a trónkövetelőkkel párhuzamosan a konfliktusok gyakoriságának a növekedését eredményezi ez a helyzet, hanem azért is, mert az is egy történelmi tapasztalat, hogy a külső sok hatásoknak, a nem várt eseményeknek azokra a társadalmakra nézve, amelyek dezintegratív szakaszban vannak, belső nehézségekkel, problémákkal küzdenek, sokkal károsabb hatása van. Ezt szerintem úgy érdemes elképzelni, mint egy sportolót, aki amikor egy versenyre készül és edzésben van, akkor egy újabb és újabb edzés az izom tömegének a növekedését eredményezi. A terhelésnek pozitív hatásai vannak. Viszont, hogyha egy olyan sportolót veszünk, aki évek óta nem gyakorolta a versenyszámát, és akkor szembesül egy olyan mértékű terheléssel, mint amit a felkészülési időszakban megszokott, akkor annak nagyon könnyedén sérülés, törés lehet a vége. Ez a társadalmaknál is pontosan ugyanígy van. A dezintegratív szakaszt a külső sok hatások képesek lehetnek felgyorsítani, míg az integratív szakaszt érdekes módon a történelmi tapasztalatok alapján a külső sokkok, akár a nemzetközi konfliktusok is képesek lehetnek még magasabbra lökni, időben elnyújtani, úgyhogy ez az első mitosz.
Csak úgy, mint ugye a közgazdaságtanban is számos komponens létezik így a hegemóniában is, hiszen itt nem pusztán gazdaságról van szó, hanem társadalmasításról, ideológiáknak a megalapozásáról, annak elterjedéséről, az azzal való együttélésről. Ezen a téren is van fordulat, lehet tetten érni, hiszen a nyugati világ volt az, amely hosszú időn keresztül diktálta mondjuk az ideológiákat is, és az, hogy hogyan kell társadalmasítani egy-egy folyamatot.
Igen, erről szól a harmadik fejezetünk, aminek azt a címet adtuk, hogy a progresszív ideológiák mítosza. Itt is nagyon, nagyon érdekes újdonságok tapasztalható, különösen az orosz-ukrán háború kirobbanása óta. Szerkesztő úr a gazdaság területét említette, és most nem olyan régen megjelent egy cikke Danny Rodericknek, aki egy harvardi közgazdász, meglehetősen híres harvardi közgazdász, aki arra hívja fel a figyelmet, amire lényegében egyébként mi is, hogy egyszerűen az a nagy gazdasági történet, vagy az a nagy történet, amire a gazdasági szereplők az elmúlt évtizedekben a működésüket alapozták, az jelentős részben megváltozott azon keresztül, hogy a békés kereskedést felváltja, vagy fokozatosan felváltja a blokkosodást. Én szeretek úgy gondolni a gazdaság egészének, vagy a gazdasági szereplők működésére, mint a rajmozgásra az állatvilágban. Ugye nem pontosan értjük, hogy hogyan működik a rajmozgás, de mégis működik. Van valamilyen központi rendező elv, ami az egyenként autonóm szereplőket, halakat vagy madarakat egy összehangolt mozgásra irányítja, és amikor jön valami veszély valamilyen irányból, akkor összehangolt módon képesek ehhez a veszélyhez alkalmazkodni. De nem tudjuk igazán pontosan előrejelezni, hogy a raj egészen merre fog mozogni. Én úgy gondolom, hogy ez a nagy történet, amiről Rodrik beszél, ez olyan, mint a rajmozgás vezérlő elve. És Rodrik utal rá, hogy az a fajta egyébként neoliberális gazdaságpolitikai alapokon nyugvó globalizáció, Rodrik hiperglobalizációnak nevezi, globalizáció nyugvó gazdasági nagy történet, ami egyébként segített a nyugatot az elmúlt évtizedekben, segítette az Egyesült Államokat abban, hogy fenntartsa a hegemon szerepét, az most nagyon jelentősen megváltozott, és érdekes módon ezt a változást, ezt részben az Egyesült Államok idézte elő azzal, hogy egy erős szankciós politikával kezdett, és ennek részben az a magyarázata, hogy ez a nagy történet, ez bizonyos iparágakban, bizonyos területekben látható módon az USA ellen fordult. A globalizáció tipikusan a nagy szereplőket, nagy inkumbens vállalatokat segíti, amik ezek az Egyesült Államokból érkeztek, addig a globalizáció segítette az amerikai gazdaság expanzióját. Viszont azt láthatjuk, hogy van néhány olyan tipikusan új feltörekvőben lévő iparág, ilyen például a zöld technológiához kapcsolódó tevékenységek, amelyekben Kína szerepe nagyon erős, Kína piaci részesedése nagyon nagy, és a kínai vállalatok profitálnak a globalizációból, ezzel Kína valamelyest meghekkelte azt a gazdasági történetet, ami az elmúlt évtizedeket uralta, és emiatt a gazdasági történet is, a rajmozgás fő vezérlőelve is megváltozik, a korábbi mítosz leomlott, és és az a helyzet állt elő, hogy egyelőre nem látjuk, hogy mi lesz ezután. Ugye, amikor az az alapvetés, amire a civilizációnk jövőjét építjük, kiderül, hogy nem igaz, akkor nagyon, az egy bizonytalanságot, egy gondolati vákumot eredményez, és ezt tapasztalhatjuk mind a gazdaság, mind egyébként egyéb területeken, itt mostanában újra egyre többen idézik Fukuyamát, aki ugye a történelem végét ígérte. Ez egy klasszikus mintája, példája annak, hogy milyen eufória jellemezte a progresszív gondolkodókat a hidegháború lezárását követően. Itt van Harari, aki elmondta azt a Homo Deusban, hogy lényegében az emberiség minden problémát megoldott, és most már a hétköznapikon túli problémákon kell, hogy dolgozzon, hogy hogyan lehet örök életet elérni. Na most az a helyzet, hogy úgy tűnik, hogy ezek a progresszív ideológiák mégsem képesek békét biztosítani, mégsem képesek fejlődést biztosítani. A nagy kérdés, hogy mi jön helyettük.
Ugye itt az alaptézis az, hogy az orosz-ukrán konfliktus döntött meg három mitosz. Tényleg ekkora jelentősége van a háború folyamatának? Ugye mi a kimeneteleit nem tudjuk.
Én azt gondolom, hogy nagy jelentősége van az orosz-ukrán konfliktusnak, de azzal is egyet tudok érteni, amire szerkesztő úr utal, hogy nem minden mítosz összeomlása feltétlenül a háborúval kezdődött. Tehát például, hogyha a nagy gazdasági történetről beszélgetünk, akkor ott én a kezdőpontot sokkal inkább a 2008-as válsághoz kötném. Hogyha az Európai Unió, és még nem beszéltünk a második fejezetről, az Európai Unióról szóló fejezetről, de mondjuk, hogyha az EU-t nézzük, akkor azért volt egy 2008-as válság, ami már adott egy pofont az uralkodó gazdasági narratívának, utána volt egy eurozóna válság, ami szintén így hatott, volt egy Covid-válság, ami a globalizációt nem segítette, de mégis az orosz-ukrán háború az, ami igazán nagy változásokat idézett elő, ami a megkezdett tendenciát jelentősen felgyorsította. Úgyhogy, és ez persze majd történelmi viszonylatban lehet csak igazán eldönteni, ahogyan azt is, hogy mondjuk egy hidegháborúnak, vagy egy gazdasági hadviselésnek mit tekintünk a kezdőpontjának, vagy egy óvodai verekedésnek, hogy amikor a szereplők egymással elkezdtek összeszólalkozni, vagy amikor már megütötték egymást, vagy itt, arról is csak utólag lehet megállapodni. Én most úgy látom, hogy az orosz-ukrán háború az egy szikra volt, ami igazán beindította azokat a folyamatokat, amik mostanra ott azt eredményezték, hogy a mitoszok összeomlásáról, ledőléséről beszélhetünk.
Köszönöm szépen, most tartunk egy nagyon rövid szünetet, a második részben pedig kétségtelenül beszélünk egy olyan témáról, amely nagyon fontos, ez pedig az Európai Unió szerepe, helyzete, funkció jelen körülmények között, és hogy ezt a könyv hogyan és miként érinti. A vendégünk tehát Horthy Olivier, a századvég klíma és energiapolitikai üzletágának vezetője, egy új hidegháború küszöbén című könyvnek a szerzője. Rövid szünet után jövünk vissza, hallgassanak bennünket továbbra is.